magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Mindannyian tapasztaljuk, hogy milyen sokat jelent számunkra a zene, a különféle művészetek, és hogy mennyire hat a lelki állapotunkra. Milyen sokat számít az, hogy a megfelelő zenét halljuk-e, vagy ha elmegyünk egy kiállításra, azok a képek megérintenek bennünket, vagy sem, tetszik, vagy sem. Mit látunk, mit hallunk, mi az, amit érzékelünk, mert hiszen vannak olyan művészeti ágak, amikor egész egyszerűen megfogunk például egy ékszert, és akkor ott nem mindegy, hogy mit látunk, az is nagyon fontos, hogy milyen érzetet kelt az az anyag. Csak erről néha elfelejtünk beszélni, és akkor még az illatokról nem is szóltunk. Szóval, hogy hatnak ránk a művészetek, nem csak a magánéletünkben, de akár az oktatásban, akár pedig a vállalkozásunkban. Tudja-e használni az oktatásban egy felsőoktatási intézmény? Mennyire lehet hasonlítani a művészeti kreativitást a vállalkozás vezetésben szükséges kreativitáshoz, hozzáálláshoz? Szóval rengeteg kérdést vet fel a művészetek és az ember kapcsolata az ember életének sokféle szempontja. És pontosan erről folytattak beszélgetést, aminek az volt a címe, hogy amikor a művészet életformáló erővé válik, inspiráció a vezetésben és a mindennapokban, az ESZKA rendezvényén. Hogy pontosan miről szólt ez a rendezvény, és hogy jutottak-e valamilyen eredményre, vagy pedig újabb kérdéseket sikerült feltenni, hát erről fogom most kérdezni az ESZKA Budapesti Kampuszának igazgatóját és professzorát, dr. Delig Ray Zsuzsát. Szeretettel köszöntelek.
Szervusz, nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Hogy került ez a téma egyáltalán a fókuszába az ESZKA-nak? Mert nyilván ahhoz, hogy megszervezzétek ezt a programot, ahhoz ezzel foglalkoznotok kellett már hosszú ideje.
Igen, hát többször is beszélgettünk már az ESZKA-nak a megközelítéséről, az ESZKA miben létéről, az ESZKA hitvallásairól, és sokszor meséltem arról, hogy az ESZKA-nak nagyon fontos az, hogy az intézményen, az iskolán belül levő diákok, oktatók, bármilyen más munkatárs jól érezze magát, biztonságosan érezze magát, egy inspiráló légkörben tudjon dolgozni, és mindeközben ki tudjon teljesedni, és úgy tudja végezni a munkáját, akár a tanítás, akár az oktatás, akár bármilyen adminisztratív tevékenység, hogy azt egy jó légkörben, egy inspiráló légkörben tegye, ami egyúttal egy biztonságérzetet is ad neki. És éppen ezért már régóta próbálja az ESZKA több szinten, több formában is behozni a művészeteket, nem csak az oktatásban, hanem az intézmény létének bármilyen dimenziójába, tehát akár az iskola kialakításába, akár a tevékenységek szervezésébe, akár a külső programok szervezésében. És erről majd fogok mondani példákat is, de most egy picit még térjünk vissza arra, hogy ez alapvetően nem egy jelenkori gondolat, hiszen menjünk vissza az ókorba, és nézzük meg, hogy már az ókori görögök is a gyógyításban felhasználták a művészeteket, hiszen a gyógyító helyeken, ahol várakoztak a gyógyulásra, gyógyításra váró emberek, próbáltak az akkori művészeti formákkal feldíszíteni a várótermeket, hogy ezáltal már hozzá segítsék a betegeket a gyógyuláshoz, már elkezdődhessen a gyógyulási, javulási folyamat. De ugyanakkor nem muszáj ennyire nagyon régre visszamenni, hanem gondoljunk a COVID időszakára, amikor többen is próbáltak másféle gyógyulási, gyógyítási módszereket behozni a mindennapokba, hiszen rengeteg volt a beteg, rengeteg volt az olyan betegség következmény, amit más hogyan kellett gyógyítani, és lehet, hogy már nem is voltak elegek azok az orvosi eszközök, mert akkora volt a betegszám, és több oldalról is láttunk megoldásokat, amik a művészetekre alapozódnak. Tehát amit mindig említek, ez a londoni operának a muzsikusai, akik igenis felvállalták ezt a szerepet, és azt mondták a tanulmányaik alapján, hogy na de hát akiknek a tüdejükkel van probléma, azoknak a zenélés, az éneklés, a hangtechnikának a módosítása vagy alakítása nagyon nagyban hozzájárulhat a gyógyulásban. És ők odaálltak az ügy mellé, és teljes erejükkel próbáltak lehetőséget biztosítani gyógyulni vágyóknak, hogy az ő zenészi mi voltukat és lehetőségeiket és képességeiket felhasználják arra, hogy jobban legyenek. Sok orvosi cikk jelenik meg arról, hogy mostanában egyre több, hogy például a zene, a muzsika mennyiben segíti az agyunknak a használatát, illetve az agykapacitásunknak a fejlesztését, kihasználását. Tehát, hogy többféle tudományterületről tudunk példát hozni arra, hogy igenis a művészeteknek legyen az zene, legyen az kézművesség, legyen az tánc, mindnek van valamilyen önmagán túlmutató hatása, és ezt a hatást érzékeljük magunkon, és tetten is érjük, és akkor felmerül a kérdés, hogy akkor miért ne vonjuk be tudatosan az életbe, hogyha nem csak szebbé, hanem jobbá is, hatékonyabbá is, és szervezettebbé is tudjuk tenni az életünket.
Ugye én most rögtön két területről is beszéltünk a művészetek kapcsán, az egyik a befogadás, amikor körülvesszük magunkat olyan alkotásokkal, nem mindegy, hogy milyen munkahelyen dolgozunk például, hogy a gyerekek milyen épületbe lépnek be, hogy ott milyen a környezet, hogy milyen zenéket hallgatunk, és a másik meg maga a kreatív tevékenység, amire mindannyian képesek vagyunk, mindannyiunknak igényünk van, csak aztán valahogy már úgy felnőtt korban az emberek elkezdenek, hogyha nem éppen művészi pályára mennek, úgy szégyenkezni, és akkor úgy gondolják, hogy ha már nem tudunk valamit hű de magas szinten csinálni, akkor talán nem is vagyunk rá képesek. És akkor elvesztünk bizonyos kreatív szokásokat, mert hogy a kreativitás is egy szokás valójában, és azt olyan szépen ki is lehet ölni, mint ahogy megtanulunk fogat mosni, vagy nem tanulunk meg fogat mosni. Ezt hogy használjátok, ezt a két részét a művészetnek, ami egy valójában, hiszen utána rögtön elkezdjük élvezni, és azt, amit csinálunk jó esetben, de hogy ugye ez két különféle dolog, két különféle hozzáállást is igényel.
Igen, ezt nagyon-nagyon jól látod, és azt is, hogy valahol összeér ez a két oldal. Tehát igen, tehát az aktív részvételünk, a passzív részvételünk. Tehát maradjunk a zenénél. Tehát például, hogyha elmegyünk egy koncertre, és leülünk, és befogadunk, az is egy élmény, és az is mérhetetlen hatást gyakorol ránk, hiszen gondoljunk rá, hogy akkor, hogyha hallgattunk zenét, akkor a fülünk egy idő után rááll arra, hogy jobban halljunk. Tehát, hogy észrevegyük az eltéréseket, észrevegyük a kivételesen jó teljesítményt, észrevegyük a kivételesen jó teljesítménytől való eltérést is, és ezáltal a figyelmünk, illetve az érzékelésünk az iránt, hogy mi a jó és mi a nem jó, már ezáltal is változik. És ez csak az egyik oldala, a másik oldala nyilván az, hogy befogadóként is, akármilyen negatív vagy pozitív lelkiállapotban vagyunk, ez egy kicsit segít feldolgozni az eseményeket, segít helyre rakni azt, hogy mi is történt, és egyfajta értelmet ad annak, ami történt valójában velünk, mert hogy keretbe helyezi azt. Ugyanakkor ott van az is, hogy amikor aktívan részt veszünk a zenélésben, és mi magunk végezzük a zenét, akkor valahogyan, ugye, lássuk azt, hogy ennek két oldala van. Tehát bármilyen művészetet végzünk, akár zenélünk, akár táncolunk, azt a mi személyiségünknek megfelelő formában tesszük, mert hiszen így tudjuk megtenni, ezt indukálja az, amik mi vagyunk. Ugyanakkor, ahogyan ezt végezzük, az egy olyan, mint egy tükör előttünk, tehát egy tükröt tart elénk, és ezáltal valahol önmagunkat is sokkal jobban megértjük, hiszen visszatükröződik az, amit mi letettünk az asztalra. És ez már egy önfejlesztő, egy önmegismerő folyamat, ami szerintem egy egészséges, kiegyensúlyozott léthez nagyon fontos, hogy tisztában legyünk önmagunkkal, tudjuk, hogy hol vagyunk, tudjuk, hogy milyenek vagyunk, hiszen és valahol elfogadjuk magunkat, hiszen ez az alapja annak, hogy egy kiegyensúlyozott életet tudjunk megvalósítani. Ahogy mondtad, igen, benne van az emberekben manapság az, hogy a tökéletességre törekszünk, és csak az elfogadható, holott mi a tökéletesség. Tehát, hogy pláne a mai világban már a pici elemei a nagynak is sikernek tekinthetőek, hiszen abból áll össze az egész. Igazából az ESZKAN nagyon támogatja azt, hogy a diákok ne veszítsék el a hitüket önmagukban, és továbbra is higgyenek önmagukba, legyenek büszkék magukra. Épp ezért sokféle módon próbáljuk ezt bevonni az életünkbe, például a legtöbb kampuszunkon van egy zongora a bejárat közelében, ahova bárki leülhet, és bárki játszhat bármit, amihez kedve van, és ezáltal megmutathatja, hogy igenis ő is hozzá tud járulni ahhoz, hogy mosolyt és boldogságot csaljon az emberek arcára vagy életébe. de ugyanakkor másféle, különféle megvalósulási formái vannak. Például a Strasbourg-i kampuszunkon van egy közös rajz, tehát akárki, akármennyi időt tölt az iskolában, ehhez a rajzhoz hozzátesz valamit. Tehát mindenkit megkérünk, hogy színezzen egyet, vagy rajzoljon hozzá valamit. Vannak kampuszaink, ahol például az Angéli kampuszonkon nyílik egy olyan szoba, nyílt egy már megvan ez a szoba, ahol akár diák, akár kolléga fest vagy kreál valamit, nem csak festményekben gondolkodjunk, hanem ceruzarajzokban, vagy képzőművészeti alkotásokban, bár egy vázát csinál, akkor azt kiállíthatja, és beszélhet róla. És ezek egy, tehát tulajdonképpen gondoljunk bele, hogy ezáltal ő bátorságot merít, hogy bármit kiállíthat, mert hiszen itt pont erről van szó, hogy a sokféleségünket, a sokszínűségünket megmutathassuk, és ugyanakkor mindig tele van a terem. Tehát érdekes módon rengeteg alkalommal, rengeteg különböző típusú embert odavonz, diákokat, oktatókat, adminisztratív jellegű munkát végzők, és beszélhetnek erről, megvitathatják azt, hogy hogyan lehet ezt továbbfejleszteni, mit lehet még hozzátenni. És ugyanakkor itt elérkeztünk egy másik témához, amit a művészetekre állnak, közösséget teremtenek. Tehát, hogy rendkívül fontos hatása a művészeteknek az, hogy a kollektívákat kialakítja. Rögtön a hasonló érdeklődésű embereket, vagy akár az ellentétes érdeklődési embereket is, akik elmondhatják az ellenvéleményeket, összehozza, és beszélnek róla, és utána kezdődik a közös alkotás. Amikor látom, hogy diák, tanár összefog, és az egyik megfest valamit, a másikuk pedig elzongorázza ugyanazt az érzést, ugyanazt a hangulatot, amit az a festmény jelent. Tehát minden kampuszunkról tudok mondani példát, ahogyan ösztönözzük azt, hogy a diákjaink igen kreatívak legyenek és maradjanak, igenis beszélgessenek róla, merjék felvállalni, és jöjjenek el, és vegyenek részt ebben a közös alkotásban és közös gondolkodásban.
Amikor most beszéltél, az jutott eszembe, hogy milyen fontos az, hogy egyáltalán odafigyeljünk a visszajelzésekre, a másik véleményekre, akár pozitív, akár negatív, mert szerintem ez borzasztóan hiányzik a megbeszélés. Tehát, hogy megszokjuk azt, hogy ha valaki visszajelezés, még ha nem is pozitívan, abból mennyit lehet tanulni, hogy az egy együttműködési forma, és nem pedig egy rossz értelemben vett kritika. Tehát, hogy ugye az együttműködésnek nagyon sok formája jelenik meg ilyenkor, amikor az emberek elkezdenek közösen alkotni.
Igen, ez így van, és ugye erről korábban már beszéltünk, hogy az ESZKA pontosan egy olyan intézmény, ahol ugye emlékszel, hogy beszéltük, hogy a humánusság, tehát az ember tisztelete és bevonása az ESZKA számára rendkívül fontos. Tehát itt nálunk egyik kampuszon sem, ugye van 10 kampuszunk, egyik kampuszon sem jelenik meg az, hogy esetleg negatív értelemben szóljunk hozzá valamihez, hanem pont azt bátorítjuk, hogy ugye ez a biztonságos légkörnek a megteremtése, hogy igen, fogadjuk el a pozitív és negatív visszajelzéseket, de a jó értelembe vett pozitív és negatív visszajelzéseket, és ezeket építsük be a munkánkba, és ennek teret ad az iskola. És azt gondolom, hogy végtelenül fontos, hogy erre felkészítsük az új nemzedéket, hiszen ha kinézzünk az ablakon, látjuk, hogy a világ nem mindig kedves és nem mindig támogató, viszont abban az esetben, hogyha mi felkészülünk egy biztonságot adó intézményi keret között arra, hogy hogyan tudjuk önmagunkat megérteni, elfogadni, befogadni a pozitív és negatív véleményeket, vagy fogalmazunk inkább úgy, hogy hozzánk hasonló és tőlünk eltérő véleményeket, és ezt ne támadásnak, hanem építkezésnek vegyük, akkor az egyensúly az életünkben egy meghatározó elem lesz, és sokkal bátrabban és sokkal nagyobb bizalommal tudjuk felvenni a harcot a kinti esetleg más orientáltságú emberekkel és reakciókkal.
És hát ugye az ESZKA-ból aztán a jövő vállalatvezetői fognak kikerülni, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy viszonyulnak ők az embereknek, hogy adnak visszajelzéseket, illetve mennyire kreatívan tudnak kezelni egy helyzetet, hiszen folyamatosan váratlan helyzetekkel fognak majd az életük során, vagy legalábbis nagyon sokszor szembe kerülni. Mi az, amiben a művészetek segítenek? Mi az, amiben ez az alkotó tevékenység olyan készségeket erősít fel, amire nagy szüksége van egy jó vezetőnek?
Hogyha így megpróbáljuk összefoglalni, foglalni, vagy átgondolni, hogy miben is támogatja a vezetőket, a líderöket, menedzsereket a művészet, akkor a listálék hosszú, de próbáljunk kiragadni néhány nagyon fontos dolgot. Az első, amit mielőtt az elemekbe belemegyünk, szeretnék kihangsúlyozni, hogy tulajdonképpen a vezetés az számomra olyan, mint egy karmesteri funkció. Tehát, hogy gondoljunk egy zenekarra, ahol van egy karmester. Ő az, akinek van egy világos víziója arról, hogy milyen legyen az aznapi játszás, vagy aznapi eredmény. Ő tudja, hogy melyik oldalról mire van szüksége, hogy ki mikor lépjen be az alkotási folyamatba, és hogy milyen módon teszik ezt. Most egy vezetőnek pont erre van szüksége, hogy megértse azt, hogy kiragadjon egy célt a szervezete számára, honnan, hova akarunk eljutni, adjon egy stílust, mert ugye a művészetekben is nem keverhetjük össze-vissza a stílus elemeket, mert akkor egy fennforgás lesz, akkor egy össze-visszaság lesz, hanem ki kell választanunk a mi saját stílusunkat, amit szeretnénk megjeleníteni azon a művészeti tevékenységben és azon a művészeti eredményben. Ugyanúgy a vezetőnek is el kell határoznia magát, hogy milyen vezetési stílus mentén fog dolgozni. Tudnia kell, hogy kik vesznek részt az adott folyamatban. Tudnia kell meggyőzni a résztvevőket abban, hogy mindenkinek a szerepe nagyon fontos és nagyon-nagyon lényeges az eredmény elérése érdekében. Ugyanakkor ezeket az egyéni kis hozzájárulásokat össze kell fogni ahhoz, hogy valami maradandót, hogy valami fantasztikus dolgot letegyenek az asztalra. Tehát ha már csak erre gondolunk, akkor megértjük, hogy hihetetlen a párhuzama a két dolog között. Ugyanakkor a kreativitás az, hogy ha a művész bármilyen, akár passzív, akár aktív részvételre gondolunk, a művészetekben való részvétel megérteti az emberrel azt, hogy nincsenek zárt kapuk, tehát a lehetőségek tárháza végtelen, és muszáj, hogy elengedjük a gondolatainkat, és befogadóak legyünk számos terület iránt, hiszen ez ad lehetőséget arra, hogy kreatívan, innovatívan, újabb megoldásokat tudjunk letenni az asztalra, és ezt hatékonyan tegyük. Nekem van egy, biztos emlékszel rá, hogy van egy kép, ami nagyon-nagyon aranyos, hogy egy hatalmas mezőn van egy kapu, és birkák vannak, és a birkák beállnak az egyetlen kapu mögé. Egyértelműen leírja ezt a szituációt, hogy az emberek is, ha látnak egy kaput, beállnak mögé, és csak azon akarnak átmenni. Holott ott van a teljes mező, a teljes rét, és bárhol át tudnánk menni, akár kapuk nélkül is, csak ehhez egy kicsit el kell vonatkoztatnunk attól, hogy azt gondoljuk, hogy be vagyunk zárva keretek közé. És a művészetek, a zene, a tánc, a képzőművészet, akár az illatok kreálása is, bármelyik példára gondolunk, lehetőséget ad nekünk, hogy megértsük a művészet által, hogy igenis merjünk másban gondolkodni, mint az addig megszokottaknak az alkalmazása és repetitív alkalmazása. Próbáljunk elrugaszkodni és kilépni abból a dobozból, amiben esetleg addig benne voltunk. Akkor ott van, ahogy én hívom, a türelemnek és a tűznek a kettősége. Tehát gondoljunk arra, hogy most a zene jut pont éppen az eszembe, hogy mondjuk nekem Beethoven szimfóniái mindent elárulnak, tehát hogy bármilyen jó hangulatom, rossz hangulatom van, bármelyik szimfóniáját hallgatom, vagy játszom, az számomra kifejezi azt, ahogyan érzek. És bármelyik szimfóniára gondolunk, érezzük azt, hogy vannak elgondolkodtató részek, amikor hátraülünk és gondolkodunk és elmélyedünk, és vannak részek, amikor úgy érzi bárki magát, hogy fel kell pattannia, és neki is aktívan részt kell vennie benne, mert viszi a hív magával. A vezetésben is ugyanez van. Türelmeseknek kell lennünk, amikor a részleteken dolgozunk, pontosan, precízen, koncentrálva kell türelmesen végigcsinálni feladatokat, ugyanakkor vannak olyan fázisai a munkának, ahol pedig Igen, és ki kell robbannunk, és teljes hívvel kell bevonni a közönséget, a munkatársakat, akár jelen esetben a diákokat abban, hogy olyan projekteken dolgozzunk, és olyan megvalósítási formákat találjunk ki, amik innovatívak, amikre esetleg nem is gondoltunk addig, de most ezáltal, hogy kivártuk a kellő pillanatot, és akkor eresztettük el a fantáziánkat, az lehetőséget adott számunkra, hogy egy soha nem látott és eddig nem is gondolt megoldást találjunk. Még egy példát mondok, ami engem nagyon-nagyon jellemez, tehát végtelenül asszociatív vagyok, és számomra bizonyos kérdések, bizonyos helyzetek, bizonyos szituációk, ha megjelennek, akkor az agyam rögtön elkezdi lefordítani a színek világára, az érzések világára, a zene világára, és itt a kollégáim tudják, hogy sokszor kérdezem meg őket, és amikor közösen állunk egy helyzet előtt, hogy te most itt milyen zenére asszociálsz? Neked milyen szín jelenik meg? Mert valahogy ez segíti az embert abban, hogy csoportosítsa, kontextusba érezze adott helyzeteket, adott feladatokat, és abban a percben, ahogy már elhelyezed, hogy hol van, és mihez kapcsolódik, és mihez kötődik, sokkal könnyebb megoldásokat találni rá.
Amit most mondtál, arra eszembe jutott, hogy ez milyen fejlődési út, mert nem olyan régen olvastam, hogy amikor az ember nehezebb zenékkel, nehezebb szövegekkel dolgoztatja az agyát, vagy terheli az agyát, vagy örvendezteti meg az agyát, ugye ez hozzáállás kérdése, akkor az agya fejlődik. Hogyha mindig ugyanazokat nézed, ugyanazokat hallgatod, és gyakorlatilag nem hagyod az agyad egy kicsit fejlődni, akkor minden más területen, tehát nem csak az, hogy ugyanazokat a zenéket fogod élvezni, meg ugyanazokat a képeket nézed, de hogyha mondjuk folyamatosan csak könnyű zenét hallgatsz, de nem hallgatsz meg mondjuk egy Beethovent, mert az már kicsit sok neked, vagy hosszú, mert most már 3 percbe sűrítjük be a zenei élményeinket, akkor más területeken is megjelenik az, hogy sokkal kevésbé tudsz koncentrálni, sokkal kevésbé lehetsz kreatív. Meg kell tanulnunk élvezni is a művészeteket, meg kell tanulnunk a kreativitást, az alkotást, de a művészetek befogadását is. És ez minthogyha így kezdene háttérbe szorulni, tehát hogy azt gondoljuk, hogy mindenki majd szabadon választ, de hogyha nincs egy alapunk a szabad választáshoz, nem tudjuk, hogy mitől izgalmas egy mű, nem tudunk a kezdetektől elindulni, ugye nem tudom élvezni a modern festészetet, hogyha nem ismerem a klasszikust, hogyha nem tudom, mi ellen tiltakozunk, nem tudom, mitől izgalmas, mondjuk egy impressionizmus, akkor nem tudom élvezni, mert hogy nem tudom, honnan indult, mint ahogy ugye egész másképp viszonyulunk egy gyerekhez, amikor látjuk, hogy honnan indult, és gondolom a tanítványaiddal is így vagy. Úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire jelenik meg, mennyire látott például az egyetemen a tanítványaidon, ahogy így kibontakoznak ettől, hogy van rá lehetőségük.
Ó, hát mi mindent megteszünk azért, hogy ők ezt érezzék, és befogadják, és alkalmazzák az életükbe. És még egy pillanatra visszatérek ahhoz, amit mondtál, mert ez például a vezetők életében is nagyon fontos, hogy ugyanarról a dologról tudjanak beszélni 1 órát, fél órát, 10 percet és 1 percet. Tehát például mi erre a diákjainkat következetesen tanítjuk, hogy tanulják meg ugyanazt elmondani hosszan és röviden a liftelőt, mert van, hogy csak annyi idejük van, amikor meg kell győzni akár egy finanszírozó intézményt, vagy akár egy főnököt arra, hogy az ő ötletét elfogadja. Tehát tudni kell így is, úgy is prezentálni, és ez egy végtelenül fontos képesség, amit megint, ahogy mondtad, a művészetek által sokkal könnyebb befogadni, sokkal könnyebb megtanulni. Igen, a másik pedig, amiről beszéltél, ez az, hogy hogyan látják, milyen oldalról látják azt a kérdést, amivel szembesülnek. Hát ez a festészet révén egyértelmű, tehát, hogy még ha csak nézzük is a festményeket, akkor is megtanuljuk a perspektíváknak a fogalmát és a filozófiáját, tehát, hogy melyik perspektívából nézed, mi van elő, mi van hátul, mi az, ami fontos, mi az, ami csak kiegészítő információ, és ez a vezetés számára végtelenül fontos, hiszen gondoljunk bele, hogy manapság el vagyunk árasztva információval, tehát az információk milliárdjaival vagyunk bombázva, és annak a képessége, hogy kiválogassuk azokat, amik fontosak és nem fontosak, ez egy olyan skill, amivel versenyelőnyt tud nyerni az, aki tudja, és hátrányt az, aki nem tudja. Tehát a festészet által megtanulni azt, hogy mi az, ami elől van, és mi az, ami hátul van, mi az, aminek fontos szerepet adunk, mi az, aminek kevésbé. szerepet adunk. Ez egy nagyon erős versenytényező lehet a jövőben. És még egy lényeges dolog, az pedig az, hogy ahogy mondtam a zenénél, hogy ha hallgatjuk a zenét, akkor egy idő után rááll a fülünk arra, hogy észreljük a különbséget. Ha festményeket, rajzokat nézünk, minél többet nézünk, annál jobban látjuk, nem csak halljuk, látjuk az eltéréseket, látjuk a különbözőségeket, látjuk a más megközelítéseket. Tehát ugye eddig beszéltünk a látásról, hallásról, már csak a tettek maradnak ki, hogy együtt mozogjunk, és akkor vonjuk be akár ezt is, tehát gondoljunk bele egy társas táncba. És akkor itt megemlítem, hogy például van egy táncunk, amit minden diák, minden